Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk Isten igéjét, a rómaiakhoz írt levél 8. részéből. A 8. rész 14. versétől. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságából Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög mind ez idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, testünknek megváltását. Mert reménységben tartatunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt? Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, béketűréssel várjuk. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy mai napon is téged magasztalhatunk, a jó pásztort, aki életedet adtad a juhokért, a tiédért. Köszönjük néked, hogy egészen a Golgota keresztfájáig, a pokol mélységéig szálltál alá a te gyermekeidért, hogy azok el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Köszönjük néked, hogy ott a Golgota keresztjén magadra vállaltad a te teremtményeidnek, az embereknek bűneit és azok büntetését, a halált, a kárhozatot, hogy ezáltal megszabadítsd teremtményeidet, az embereket, bennünket ettől az ítélettől, és nekünk bűnbocsánatot és kegyelmet biztosíts Isten részéről. Köszönjük néked, hogy szeretetedből tetted ezt érettünk, és köszönjük azt, hogy amikor megtetted, utána feltámadtál a halálból, legyőzted a halált, és megmutattad, hogy nem a halálé az utolsó szó ebben a világban, hanem a tied. Köszönjük, hogy magasztalhatunk téged, és dicsőíthetünk, aki ott ülsz most az Atyaisten jobbján, és onnan leszel eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, és újjáteremteni ezt az egész világot. Kérünk téged most arra, hogy szólj hozzánk az igéből, és áld meg szíveinket. Erősítsd a gyengélkedőket, vigasztald a gyászolókat, bátorítsad a meggyengült testvéreinket, vigasztald és örömmel áld meg azokat, akik erre szorulnak. Köszönjük, hogy erőt kérhetünk tőled, bátorságot a bizonyságtételhez, az életünk terheinek a viteléhez. Kérünk téged, hogy ajándékozz meg bennünket a te javaiddal ezen az alkalmon is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve az 512. énekünk harmadik versét énekeljük el. Az 512. énekünk harmadik versét, ami így kezdődik. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra.
Örvény!
Mózes első könyvének első részében az első vers így szól hozzánk: kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapunkon az apostoli hitvalláshoz kapcsolódóan, tudnélik ahhoz a részéhez, hogy hiszek mindenható atyában, aki teremtette a mennyet és a földet, vagyis a mindenséget. Nos, ehhez kapcsolódóan múlt vasárnap a keresztény természet felfogásnak az alapjaival foglalkoztunk. Láttuk, hogy a Biblia, ami a keresztény természet felfogás alapja, nos, a Biblia azt tanítja, hogy a személyes és végtelen Isten megalkotta a rajta kívül lévő, de általa ismert, fenntartott és kormányzott mindenséget. Ő alkotta az embert is, személyesnek, de végesnek, és odaállította a mindenség és önmaga közé. Azért, hogy elsősorban ő benne bízzon, ő rá nézzen, őt szeresse, őt kövesse, és úgy tekintsen a személyes, de véges embertársaira, és az alatta lévő véges és személytelen teremtményekre, és az állatokra, növényekre, az élettelen dolgokra, mint az Úr teremtményeire, és úgy is bánjon azokkal, ahogy az Úr teszi. Külön kiemeltük azt múlt vasárnap, hogy az anyagi dolgokat is Isten teremtette, az anyagot is Isten teremtette, és természetesen a lelket, a lelki dolgokat is. Mi nem tehetjük azt, hogy csak a lelki dolgokat, a szellemi dolgokat tekintjük mindenek fölött állónak, és az anyagot meg lebecsüljük. Persze azt se tehetjük, hogy az anyagot tartjuk mindenek fölött valónak, és a lelki, szellemi dolgokat lebecsüljük. Vagyis úgy mondjuk egyszerűen nem lehetünk materialisták se, meg nem lehetünk idealisták se. Mi keresztjének vagyunk, és ezért Istent szeretve szeretjük azt is, amit ő teremtett. Ő teremtette a lelki dolgokat, lelki világot, illetve teremtette az anyagi dolgokat is, az anyagi világot, és ezeket ő összekapcsolta. Megértettük azt is, hogy az Istennek ez a teremtett mindensége az ok-okozat törvénye szerint működik, de nem zárt abban az értelemben, hogy Isten beléphet ebbe a világba a Biblia szerint. És bizonyos értelemben az ember kiléphet ebből a világból, hitáltal belekapaszkodhat Istenbe. Láttuk azt is, hogy mivel Isten megteremtette ezt a világot, ezért az ember ezt így kezelheti, mivel Isten gyönyörködik benne, ezért az ember is gyönyörködhet benne. Némi korlátozással kutathatjuk a világot, mint pásztor, gondját viselhetjük, élhetünk belőle. Azonban, miután így egy kicsit felidéztük a múlt vasárnapi dolgainkat, megjegyezheti valaki, hogy tiszteletes úr, te nem festettél egy reális képet a világról, hanem egy túlságosan ideális képet festettél a természetről. Nos hát engedjétek meg, hogy ez így történt, de hát nem lehet mindenről egyszerre beszélni. Ma azonban szeretném árnyalni egy kicsit a keresztény természet felfogást és közelíteni ahhoz a realitásokhoz, amiket mi is tapasztalunk. Azt azonban már előre megjegyzem, hogy amit ma mondandó vagyok, az semmiféleképpen nem fogja felülírni azt, amit a múlt vasárnap elmondtam, hanem csak szükséges mértékben árnyalja az elmondottakat. Három pontról szeretnénk ma beszélni: a teremtettségről, a bűneset előtt, a bűneset után, és majd az újjáteremtés után. Mindről nem fogok sokat beszélni, leginkább a középsőről beszélnék, mert akkor itt lennénk még 3-4 napon keresztül, ha mindegyikről kellene beszélni a Biblia szerint. Na hát az első pont a teremtettség a bűneset előtt. Ugye láttuk ezt a Mózes első könyvének az első két részét, és hát látjuk azt, hogy Isten megalkotja az egész mindenséget. És amikor megalkotja az egész mindenséget, akkor közben, amikor az egyes részei, elemei elkészülnek, akkor mindig azt mondja, hogy és látá Isten, hogy ez jó, hogy szép, hogy minden a helyén van, abban a részben, amit éppen alkotott. Harmonikus az, amit létrehozott. Így ismétlődik, és a legvégén a történetnek azt olvassuk, hogy mikor a minden elkészült, akkor Isten ránéz, és azt mondja, látá Isten, hogy amit alkotott, az igen jó. Igen, ott már egy ilyen nyomatékosított jó szerepel, igen jó, igen szép, igen gyönyörűséges, igen harmonikus, igen rendezett, abszolút tökéletes az egész, ahogy létrehoztam. Isten, aki maga abszolút szép, abszolút jó, abszolút tökéletes, abszolút harmonikus, nincs benne a Szentírás szerint semmiféle sötétség, semmiféle gonoszság, az ő képére teremtette meg a világot is. A világ abszolút jó volt, abszolút tiszta volt, abszolút rendezett volt, abszolút harmonikus volt. És talán így lehetne mondani, hogy a bűneset előtt volt a teremtettségnek az aranykora. Ahogy ez kikerült Isten kezéből, az volt az aranykor. Az ember is ott állt ennek a teremtettségnek az élén, és hát Ádám és Éva is tökéletesek voltak. Isten nem két majmot teremtett, amelyik aztán lassan emberré változott, hanem két ember teremtett, akit egyétett, akit összekötött a házasság rendjébe, és megáldotta őket. Csodálatos megbízást adott nekik ebben a tökéletes teremtmény világban, amit ránézve, őt szeretve, ővele való közösségbe kellett volna kutatniuk, megismerniük, meghódítaniuk, őrizniük, művelniük, hogy mondja a Biblia, élni belőle. Teljes szabad kezet kaptak Istentől. Csodálatos állapot volt az, nem is tudjuk ezt igazából ma felfogni, hogy milyen csodálatos állapot. Azonban, és már át is térnék a második pontunkra, azonban történt valami, amit már tudnak is a testvérek, mert megjegyeztem, történt a bűneset, ami nem csak az embernek az állapotába, a férfinek és a nőnek az állapotába, hanem az egész teremtettség állapotába egy katasztrofális fordulatot idézett elő. Katasztrofális fordulatot. Múlt vasárnap gyülekezetünknek az egyik kedves tagja, aki kutató orvosként tevékenykedett, írt nekem egy e-mailt, amit felolvasok, mert érzékelteti velünk a mai problémát. Kutató orvosként néhány gondolat jutott eszembe a mai prédikáció után. Azt mondtad, a teremtett természet dolgai értékesek. Szerintem ez nem vonatkozik a kórokozó mikroorganizmusokra és parazitákra, különböző vírusokra, baktériumokra, férgekre, métejekre. Nem idézem tovább, mert értjük, hogy miről van szó. Teljesen megerősített ez az észrevétel abban, hogy ma pontosan azt vegyem veletek szemügyre, hogy a világ, a teremtett világ és benne mi is már nem olyanok vagyunk, mint hogy kikerültünk a teremtő kezéből. Olyan lehetne a világ még ma is, ha nem történt volna az, amit említettünk, tudnilik a történeti bűneset nem esett volna meg. Sajnos látjuk ezt a világban magunk körül, hogy itt vannak a levélbe felszorolt kórokozók, meg egyéb társaik, itt vannak az miattuk, vagy egyéb okok miatt képződő betegségek, azokkal együtt a szenvedés, a könnyek, a halál, itt van a létért való küzdelem, ami szerint az erősebb a túlélés érdekében mindig elpusztítja a nála gyengébbet. Itt vannak a különböző családi bajok, itt vannak a társadalmi igazságtalanságok, itt vannak most látjuk mindenféle globális problémák a természet világában, az emberek világában, és ezek kihatnak itt a növényekre, az állatokra, az emberekre, az egész teremtettségre. És miközben mi ezt a világot úgy csodálnánk, meg gyönyörködnénk, meg élnénk benne, meg örömünket lelnénk benne, meg megismernénk egyre jobban, a közben mégis valahogy úgy beárnyékolják ezek a dolgok az örömünket. A Biblia azt mondja a testvérek, hogy ez az összes probléma, amit tapasztalunk, amit felsorolhatunk, ez mind visszamegy a bűnesetnek az eseményéig. Hogyha azt keressük, hogy miért ilyen ez a világ, miért nem pontosan olyan ma, mint ahogy kikerült az Isten kezéből, akkor a Biblia mindig ugyanoda vezet minket vissza. Ádám és Éva történeti személyéhez, Jézus is így beszélt róluk, mint történeti személyekről, és az ő Isten ellen fordulásukról, arról a pontról, amikor ők megtagadták az Istennek való engedelmességet, és önmagukat kezdték el isteníteni és önállósítani, mindig ide vezet vissza minket a Szentírás. Ezt az eseményt tényleg úgy tárja elég, mint egy térben és időben, a mi terünkben és a mi történelmünkben vagy időnkben bekövetkezett eseményt. Valamikor az ős időkben ez így történt, mondja a Biblia. Persze, hát nem csak ez a bibliai válasz van a világban, hanem van egy másik válasz is arra, hogy a világ miért ilyen. A másik választ azt azok a rendszerek adják, amiket itt már beszéltünk, erről panteista rendszereknek nevezzük. Ugye a panteista rendszerek azok a keleti vallások leginkább, de a naturalizmus is, az evolúció elmélet, a materializmus, a liberális teológia, természet, mindenen ugyanez megy keresztül. A panteista szemlélet, ami azt mondja, hogy a természet egy személytelen valamiből, energiából, erőből bontakozott ki. És itt ez a személytelen erő vagy energia, ez egy olyan egység, ami egyszerre, egy időben jó és rossz. Egyszerre jó és rossz, egyszerre fehér és fekete. Ezt a jelet mindjárt ismerjük, ami van egy kör, és akkor egy hullámvonal van elválasztva, egyik fele fekete, a másik fehér, és az ellenkező pötty van mind a két részben. Ezzel szokták szimbolizálni ezt az ős egy valamit, ős energiát, amiből kijön a világ, ami egy kettős, egyszerre jó és egyszerre rossz. És a panteista rendszerekben mindegyikben az jön ki, mindegyikből ez jön ki, hogy a világ ezen forrásából eredően eleve mindig is kétarcú volt. Mindig is ilyen volt a világ, hogy jó is, meg rossz is volt egyszerre. És ez a kettő, ez mindig így volt, ez a világnak úgymond a panteista rendszerekben a normális állapota. A Biblia meg mást mond, abszolút eltér ettől, mert a Biblia azt mondja, hogy Isten jó, abszolút jó, és egy abszolút jó világot teremtett. A bűneset miatt, az ember bűne miatt szakadt rá Isten ítélete, és került egy abnormális állapotba. Tehát a világ egy abnormális állapotban van ma. Nem normális ez az állapota. Eltér a normálistól. Ez a keresztény szemlélet, vagy a bibliai szemlélet, ez abszolút eltér, érezzük, hogy eltér attól, amit körülöttünk mindenki gondol, vagy mond. Mi azt mondjuk, hogy a világ nem normális állapotban, hanem abnormális állapotban van. Baudelaire foglalkozott ezzel, ez a francia költő, azt mondta, hogy ha a világ ma olyan, mint amilyennek Isten megteremtette, akkor Isten a sátán. És teljesen igaza volt neki. Abszolút igaza volt. Egy másik híres író, egzisztencialista író volt Albert Camus, aki írt egy regényt, az a címe a Pest is. És ebbe azzal foglalkozik, hogy vannak ott a szereplők, és az egyik azzal vívódik állandóan, hogy harcoljon-e a városban kitört Pest is ellen, vagy ne harcoljon. Mert úgy érzi, hogy ha nem harcol a pestis ellen, akkor embertelen lesz. Tehát nem harcol az emberek gyógyul, akkor embertelen lesz. Viszont ha harcol a pestis ellen, akkor meg Isten ellen fog harcolni. Mert a pestis is, úgymond, Isten teremtménye a világba, és abba is ő van jelen, és hogyha valaki az ellen harcol, akkor tulajdonképpen Isten ellen harcol. És ott vívódik ebbe a regénybe ezzel a problémával a szereplő, hogy most akkor embertelen legyek, vagy Isten ellen harcoljak. A keresztény rendszerben, ha Camus értette volna, a keresztény rendszerben ez nem probléma. Nyugodtan lehet harcolni a világban lévő rossz, gonoszság ellen, mert Isten nem ilyennek teremtette a világot, másmilyennek teremtette. A világ abnormális állapotban, és ha mi a világban jelenlévő rosszak, máj, meg mit tudom én, milyen nyavaják ellen küszködünk, harcolunk, akkor nem Isten ellen küszködünk, hanem a rossz ellen küszködünk, ami nem Istenből, nem Isten lényéből származott bele ebbe a világba. Az nem Isten ellen való harc. Na, summa summarum, testvérek, hogy ha visszamegyünk a bűnesetnek a bibliai leírásához, akkor ott idézzétek fel magatokból, hogy elkövetik az első bűnt, akkor Isten megjelenik az Édenbe, és először szól a kígyóhoz, aztán szól Évához, aztán szól Ádámhoz, közli velük, hogy a testi halál rájuk is száll, de az egész utódjukra is, minden utódjukra és az egész emberiségre rászáll. Ez, ha nem történt volna a bűneset, mindez nem történt volna meg. Évának nem kéne fájdalommal szülni a magzatait, azóta se. Ádámnak nem kéne a tövissel, meg bogácskóróval teremtett, vagy termő földdel kínlódnia és vért izzadnia, és az állatvilág se lenne, és a növényvilág se lenne, és az egész világban átok alatt és pusztulás törvény alatt is valahogy minden más lenne itt. Ismétlen testvérek, a Bibliában ez a jelenlegi állapot, ez egy abnormális állapot. A Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben, ott a felolvasott szakaszban, a római levél 8. részében úgy foglalja össze a világnak az állapotát, hogy a teremtett világ hiába valóság alá vettetett. Hiába valóság alá vettetett. Hiába valóság azt jelenti mulandóság. Mulandóság alá vettetett. Utána egy másik versben azt mondja, a mindenség a rothadandóság rabságába vettetett. Mulandóság, rothadandóság. Azt mondja, aztán megint ugyanott olvassuk, hogy ezért ez az egész teremtettség, minden egyes része és az egésze is fohászkodik. Azt jelenti, sóhajtozik. És nyög, eredeti szöveg szerint, mint egy szülő asszony szülési fájdalmakba, nyög az egész teremtettség. Ez nem a természetes állapota ennek a globális teremtettségnek, amiben mi is itt vagyunk, mint az egyik része, hanem ez abnormális állapota. A bűneset miatt van, testvérek. Ebben az egész állapotban, hogy mondja itt tovább Pál apostol, a teremtett világ nem önként van benne, hanem amiatt, aki alávetette, vagyis aki ebbe az állapotba hozta, ez egy ítélet Isten részéről, az jó Isten, az igazságos Isten részéről, egy ítélet az emberiség miatt, az egész emberisége, meg az egész földkeregsége, meg mindenen, hogy odaadatott, az ő akarata ellenére odaadatott, oda rekesztetett, ha tetszik neki, ha nem, a hiába valóság, a rothadandóság rabságába, ahol kínlódik, egyfolytában az egész kínlódik. Nagyon jól tudjuk ezt, testvérek, van, amikor csak úgy messzebbről érezzük ezt meg, van, amikor ugye magunk is átéljük. Azt mondja a Tennyson a természetről, hogy az csupa marás, fog és vér. Picasso meg, amikor lefestett egy macskát egy madárral a szájában, akkor pontosan tudta, hogy mit fest. Ilyen a természet valósága. És amikor mi meg kell, hogy álljunk a szüleinknek a koporsója mellett, vagy a betegágya mellett egy darabig, aztán a koporsója, vagy a sírja mellett, akkor is tudjuk, hogy ez mit jelent. Meg amikor nekünk kell szembenézni mindenféle kórságokkal, amik belénk esnek, amik lehet, hogy a halálunkat idézik elő, mert nem tudnak vele mit kezdeni, akkor is tudjuk, hogy miről van itt szó. A teremtett világ benne mi is, hiába valóság alávetetett, és rothadandóság rabságába van. És ha tetszik nekünk, hanem szenved és nyög az egész mindenség, és mi is, mondja az apostol, mi is, hívő emberek, még mi is együtt szenvedünk ezzel a mindenséggel. És különös testvérek, ezek után még az, hogy olvassuk a Bibliát, kiderül, hogy Isten mégse hagyta magára ezt a világot, ezt a teremtett világot. A hiába valóság, mulandóság rabságába adta, és szenved a mindenség, de még ebben az állapotban is Isten gondviselő kezébe van. Isten általános, mindenkire vonatkozó kegyelme, szeretete korlátozza a világ nyomorúságát. Valamilyen szinten, nem tudjuk, hogy milyen szinten, de valamilyen szinten korlátozza. Valahogy még mindig érezzük a világba, vagy meglátjuk a világba a szépséget. Még mindig az eredeti aranykornak a nyomai itt vannak körülöttünk. Nem tűntek el egészen, még az emberből se tűnt el az, hogy ő ki volt tulajdonképpen. Még mindig emberek vagyunk, nem lettünk állatokká, növényeké vagy gépeké. Isten kegyelme még mindig embereknek tart. Igaz, hogy ellene lázadunk, köpködünk az ég felé, meg nem törődünk vele, meg semminek nézzük az Isten, meg mellékes tényezőként kezeljük a szívünkbe, az életünkbe, de mégis emberek vagyunk, akik megtérhetünk, visszatérhetünk Istenhez. Értitek? És a világban is látjuk, szenved, nyög a természet, a kis dolgokon, a nagy dolgokban, mindenhol látjuk ezt a killódást, a rothadandóságot, de még mindig találunk szépséget. Amikor kimegyünk és megnézzünk egy szép tavat, egy völgyet, vagy megnézzük a virágokat, vagy a felhőket, vagy a csillagokat. Azt mondja Jézus, hogy nem, de két verebecskét is meg lehet venni egy fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. És azt mondja Pál apostol a pogány embereknek Lisztrában, hogy Isten betölti eledellel és örömmel a szívünket, adott termőidőket, esőket. Istennek valahogy a kegyelme még mindig hordozza ezt az ő teremtett világát, miközben megbüntette, de még mindig hordozza gondviselő tenyerébe. Sőt, testvérek, még azt is elmondhatjuk, hogy ez a teremtett világ így, ahogy most van, még mindig hirdeti az ő alkotójának a dicsőségét. Hiszen azt mondja a zsoltárok is, hogy az egek, már aki írta ezt a zsoltárt, az a bűn eset miatt megromlott világba ér, de mégis azt mondja, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. És azt mondja a római levél első részében Pál apostol, hogy ami Istenbe láthatatlan, tudnélik az ő örök hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Tehát testvérek, megláthatjuk már a természet titkait kutatva, vizsgálgatva is, hogy itt valami isteni személy van a dolgok mögött, mert valami olyan bölcsesség, olyan hatalom, olyan szeretet sugárzik felénk még mindig a természet templomából, amit nem is gondolnánk, de még mindig itt van. Érezzük ezt a kettősséget, ugye testvérek, a világnak van egy olyan része vagy részletei, amik emlékeztetnek az aranykorra, de ugyanakkor ezek be vannak már árnyékolva. Mindenféle rosszasággal, és mi is érezzük, tapasztaljuk ezt. De még megint mondok valamit, mert azt se szabad elfelejtenünk, hogy az Úr Jézus Krisztus ebbe a világba jött el. Ide jött el Jézus ebbe a világba, a bűneset utáni világba jött el, a bűneset utáni emberiség tagjai közé, és itt vállalta föl a bűnnek, az ember bűnnek minden következményét önmagára. Nem volt olyan szenvedés, amit ő ne szenvedett volna el. Nem volt olyan betegség, aminek a kínját Jézus ne hordozta volna el. Betegségeinket hordozta, mondja az írás. Szenvedéseinket elviselte, sőt, még az igazságtalanságot is elviselte, sőt, még a halált is elviselte a Golgota keresztjén. Amit ő neki, Isten második személyeként soha nem kellett volna megtapasztalnia, megtapasztalta közöttünk. Azért jött ide, hogy ezt a világot megváltsa ebből a nyomorult állapotából. Hogy lehetőséget nyisson arra, és megteremtse az alapját annak, hogy ez a világ, Isten teremtett világa, ebből a kettős állapotából, ebből a nyomorult állapotból egyszer visszajuthasson az aranykorába. Egyszer újjá teremtessék. És valamit még Jézussal kapcsolatban el kell mondanunk, tudnélik azt testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztusra nézve szabad nekünk megtanulni tőle, hogy szabad harcolnunk a világban lévő gonoszság ellen, rosszaság, negatívumok ellen. És nem fogunk Isten ellen harcolni, ha ezt tesszük. Ez egy nagyon, nagyon különös dolog. Ez a Camus problémája volt, amire nem tudott választ találni. Mi választ találunk. Jézusra nézünk, aki itt járt ezen a földön, és egyszer mondják neki, meghalt a te barátod, Lázár. És akkor Jézus mondja, elmegyek. És elmegy oda a Lázárhoz, de már csak a sírhoz tud oda menni. És ott áll Jézus a gyászolók között először, és ott olvassuk, hogy Jézus a szívében haragra gerjed. Így fordítja Kárl, hogy felindult a szívébe. De az eredeti görög szó, amit ott olvasunk, az azt jelenti, hogy valaki nagyon megharagszik. Borzasztóan megharagszik. Haragra gerjed a lelkébe. Utána olvassuk, hogy oda megy a Lázárnak a sírjához, és ott is megáll a sírt, és újra felindul az ő lelkébe. Ugyanazt a szót használja az apostol, illetve a lélek, hogy megint Jézus haragra indul, haragra gerjed. Kire haragszik Jézus? Mire haragszik Jézus? Lázárra? Vagy a testvéreire, akiket szeretett, vagy az emberekre? Nem. A halálra, testvérek. És mindazzal, ami a halállal összefügg. Mindarra, ami az embernek, Ádámnak és Évának a bűne miatt az ember világra szakadt. És akkor Jézus föllép a halál ellen, és azt mondja, Lázár, gyere ki, és legyőzi a halált. És azzal szemlélteti, hogy ő Úr a világ minden nyomorúsága felett, és nekünk pedig szabadságot ad arra, hogy ahogy ő fellépett a bűneset következményei ellen, mi is lépjünk föl ellenük ebbe a világba. Nem fogjuk ezt a világot mi megszabadítani a bűneset következményeiről, de harcolhatunk a pestis ellen, a kórokozók ellen, a romlás, a pusztulás erői ellen. Szabadságunk van erre, és ha ezt tesszük, akkor nem Isten ellen fogunk harcolni, mert azok nem Istennek a részei. Ha panteisták vagyunk, akkor ne harcoljunk, akkor hagyjuk úgy a világot, ahogy van. Tanuljunk a hinduktól, akik úgy hagynak mindent. A holttesteket is ott hagyják az utcán. De mi nem hagyjuk ott. És a betegségekkel is törődünk, és sok minden egyébbel, a környezeti károkkal, meg sok mindennel, és próbáljuk orvosolni azt, amit Isten büntetésként reánk mért, és ha ezt tesszük, nem Isten ellen harcolunk, hanem Jézus példáját követjük. Nos, testvérek, itt vagyunk ebbe a világba, láttuk a teremtett világnak ezt a kezdeti állapotát, és ami tökéletes volt, és aztán látjuk a Bibliában, hogy a tökéletesség itt van még, de már mindenféle tökéletlenség burkolja, meg fertőzi az egészet. Mintha egy gyönyörű fán megjelennének ilyen mindenféle élősködők, amik ott emésztik és pusztítják. Itt vagyunk mi magunk is ebbe a nyomorult kettős állapotba, abnormális állapotba. De az utolsó ponthoz térek, egy pár szót arról is hadd mondjak, hogy ez a teremtettség ugye nem marad így, testvérek. A Bibliának egy csodálatos örömhíre ez. Hogy ez a teremtettség nem marad így. A római levélben olvassuk azt, hogy ez a teremtettség várakozik. Így mondja, sóvárogva várja. Azt jelenti, hogy valami türelmetlen, szenvedélyes, feszült várakozásban ér, mint egy megszemélyesíti a Szentlélek a természetvilágát, és azt mondja, hogy ez vágyakozik valami után. Mit vár? Azt mondja, várja az Isten fiainak a megjelenését. Vagyis azt várja, hogy az Isten gyermekei, az Isten fiai föltámadnak a halálból. És miért várja a természet oly sóvárogva és oly sóhajtozva ezt a pillanatot, amikor Jézus visszajön és föltámadnak a halottak? Azért, mert tudja a természet, értsük jól, hogy egy napon kiszabadul ebből a kettős, abnormális állapotából. Azon a napon fog kiszabadulni, amikor az Úr Jézus visszajön, és föltámadnak az emberek dicsőségbe. A hívő emberek, testvérek, mi is várjuk ezt a pillanatot. Tudjuk, hogy ha most meghalunk itt, akkor a testünket eltemetjük, és aztán a lelkünk megy az Úrhoz. És a jó helyen leszünk, az Ábrahám kebelén leszünk. Békességünk lesz ottan. De ez nem a végső állapotunk, hanem az lesz a végső állapotunk, amikor Jézus visszajön, és újjáteremt minket, és feltámadunk. Új testben támadunk fel, és letelepítetünk az új égen és az új földön az Isten országába. Mi is várjuk ezt, mert itt azt mondja az apostol, mi magunk is nyögünk és sóhajtozunk együtt a természettel. Mert mi érezzük ezt a romlandóságot, meg szétesést, meg pusztulást magunkban is, meg magunk körül is. Szenvedünk mi is, sóhajtozunk, mint a nyögő asszony, aki éppen szül. Milyen fájdalom az. És mi is várjuk, de azt mondja az apostol, nem csak mi várjuk, a természet is várja. Az egész természet várja. És nem hiába várja. Nem hiába várja, mert egy napon ez megtörténik. Azt mondja a Biblia, hogy Isten maga oltotta bele a teremtmény világba ezt a vágyakozást és sóhajtozást. És ezt nem azért oltotta bele, hogy ne elégítse ki egy napon. Ki fogja elégíteni ezt a várakozást, ezt a sóhajtozást? És az nem csak az övéit támasztja fel Jézus, hanem az egész mindenséget idézőjelben feltámasztja. Újra tökéletes állapotba teszi. Testvérek, minden jel arra mutat az egész Bibliába, hogy Isten üsztervében kezdettől fogva az egész anyagi teremtettségnek is szerepe volt. Emlékezzünk vissza arra, hogy Isten elpusztította az özönvízzel az emberiséget, és az állatok meg növények nagy része is velük elpusztult, tehát bizonyos kivételekkel. Amikor azonban Noé és családja és az általuk megmentett állatok kijöttek a bárkából, Isten szövetséget kötött velük. És nem csak az emberekkel kötötte ezt a szövetséget, hanem az állatokkal is, az egész természet világával. Egyszerűen a bibliai gondolkozás szerint emlékeztek, hogy az a bárka az Jézusnak az előképe, Jézus árnyéka, aki megmenti az embereket is, de az állatokat is. A bárka nem csak emberek megmenekülését szolgálta, hanem a természet világának a túlélését is szolgálta. Ugyanúgy, testvérek, meg kell tanulnunk ezt, hogy Jézus nem csak az emberek üdvösségét tartotta szem előtt, amikor meghalt, és megváltott minket, hanem az a világnak, a teremtett világnak az üdvösségét is. Ugyanerre utal egy későbbi esemény is. Emlékezettek, a zsidók kijöttek Egyiptomból. Mit kellett csinálniuk? A páskát kellett csinálniuk. Páska áldozatot. Bekenték a vérrel az ajtót, és akkor jött az öldöklő angyal, de ahol látta a vért, oda nem ment be. De ahova bement, ott meghalt állat elsőszülöttje is, meg az ember elsőszülöttje is. Ahova meg nem ment be az öldöklő angyal, ott az ember is túlélte, de az állat is túlélte. A zsidók az állataikkal együtt vonultak ki, hogy mondja az írás. És ez a páska bárány megint csak Jézusra mutat, testvérek. Jézusnak a megváltását mutatja, ami Jézus nem csak, mint Isten báránya, nem csak azért adta az életét, értitek, hogy az emberek üdvözüljenek az ő vére által, hanem azért is, hogy a teremtettség is megszabaduljon majd. És az is üdvözüljön, az is megszabaduljon az Isten fiainak a szabadságára, hogy Pál mondja. Testvérek, Isten annyira nem csak az emberre koncentrál, az emberre koncentrál Isten elsősorban, hogy az embert a nyomorúságából kimentse, és ezért küldi a fiát, őt bünteti meg az ember helyett, hogy az emberen könyörülhessen, igazságossága, sérelme nélkül is jó lehessen az emberhez. De Isten az egész teremtettségének a sorsát a szívén viseli. Ez számomra csodálatos tudás. Csodálatos ezt így látni. Akár állatokra, akár növényekre, bármire nézünk, testvérek. Egy napon kiszabadul a rothadandóságnak a rabságából, a mulandóság rabságából. Megszűnik a nyögése, megszűnik a fájdalma, és egy abszolút tökéletes állapotba átteszi őt Isten. Ez, hogy ez milyen fenséges lesz, testvérek, azt egyszerűen nem tudjuk. Ha van internetetek otthon, akkor keressetek rá Edward Hicksnek a nevére. Ő egy a 19. században élő amerikai naív festő volt, és a témái mindig a teremtésről szólnak, és arról fest mindenhol, hogy milyen lesz a teremtés majd a Jézus visszajövetele után, milyen lesz az új világ. Ilyen gyönyörű képeket festett, próbálta megragadni azt, hogy milyen lesz, amikor a természet kiszabadul a rothadandóság rabságából. Edward Hicksnek hívják őt. És úgy elgondolkozunk ezen, testvérek, hogy milyen szép már most is a természet, de így elgondolkoztatok azon, hogy majd milyen lesz akkor, amikor szabad lesz. El se tudjuk ezt, azt hiszem, képzelni, hogy akkor milyen lesz. Már lehet, hogy valakinek odáig is el kell jutni egyébként, hogy a természetet egyáltalán észreveszi maga körül. Mint Isten teremtményét, mert sok ember ma már nem törődik egyáltalán a természette, csak magával foglalkozik. Az önző ember semmi más nem lát önmagán kívül. Teljesen önmagára van beállva az agya. Egy képtelen meglátni egy bogarat, vagy egy virágot, vagy valami természeti szépséget. Úgy kell kirángatni a természetbe, de ha kirángatják a természet, most is bedugja a fülit, hallgatja a popzenét, meg a nem tudom mit. Tehát ez a hívő ember először is észreveszi a természetet, aztán megtanul benne gyönyörködni is. Megtanulni észrevenni benne a szépséget, a fények játékait, madárhangoknak a szépségét, hogy gyönyörködni benne, és közben Isten dicsérni, aki alkotta. Meg kell tanulnunk. És aztán észrevesszük, és újra tudatosul bennünk, hogy mennyire sok nyomorúság is van a természetben. A macska a madárral a szájában jelenik meg, és megtaláljuk a kisvakondot, hogy ott van elpusztulva, és nekünk is néha el kell pusztítani egy-egy jószágot, mert muszáj. Élni kell valamiből. Le kell lőni a szarvast. De testvérek, majd egyszer ez az egész teremtett világ kiszabadul ebből a nyomorúságából. És hogy akkor milyen lesz, azt nem tudjuk elképzelni. Egyszerűen csodálatos. És azt tudjuk csak így mondani róla, hogy amit a Biblia mond, hogy ennek a világnak lesz egy feje. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztusban fog Isten egybefoglalni újra mindeneket. Az Efézusi levélből olvassuk. Ő lesz az egésznek a foglalata. Jézus lesz a foglalata az egésznek. Ő adja az egész harmóniáját majd. Az egésznek a szépségét, az egésznek a működését. Ő biztosítja az összhangot a részek között és az egészbe. Ő lesz a foglalat ennek, ő, aki itt járt közöttünk. És aki föltámadta alából, és aki nem csak, hogy a foglalata lesz ennek a mindenségnek, testvérek, hanem azt mondja a Szentírás, hogy ő a második Ádám. Így nevezi őt a Biblia. A második Ádám. Az első Ádám, az tudjuk mit tett, ma is itt szenvedünk miatta. De már itt van a második Ádám, az új emberiségnek a feje. Itt támad föl a halálból, ezen a földön. Itt jelent meg a tanítványainak. Itt beszélt hozzájuk, itt mondta nekik, hogy eljövök megint, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, és meglátjátok az én arcomat, és örülni fog a ti lelketek, és az örömötöket senki nem fogja tőletek elvenni. Ő megígérte nekünk, hogyha benne hiszünk, akkor ott leszünk majd azon az új égen és az új földön, amit ő teremt, és amelynek ő az első tagja. Értitek? Ő az első tagja. Az új teremtés megkezdődött húsvét hajnalán. Jézus az első tagja, aki feltámadott dicsőséges testbe kijött a sírjából. Lesz új világ. Ha Jézusra nézünk, ezt kell mondanunk. Lesz feltámadásunk, lesz újjászületése a kozmosznak. Újjá fogja Isten teremteni a mindenséget, úgy, ahogy ezt már Ézsaiás próféta, meg a régi nagy próféták által ezt már Isten előre jelezte. Nos, testvérek, ennyit szerettem volna ma elmondani nektek, és így forgassátok a szívetekbe ezeket a dolgokat, hogy lássátok mindig, hogy van a világnak egy, vagy volt a világnak egy csodálatos aranykora, utána sajnos megtörtént az a bűneset, Ádám és Éva bűnesete, aminek következményeit nyögjük magunkban is, meg a környezetünkben is, és a világ egészen abnormális állapotban van, még akkor is, hogyha elő-elő tűnik a homályból egy-egy ragyogó pont, ami még az eredeti teremtésre emlékeztet minket. De tudhatjuk, hogy a világ nem marad meg ebbe az állapotba, és ezzel a reménységgel élhetünk. És ez a reménység egészen személyesen vonatkozik így ránk is. Olyan értelemben mondom ezt, hogy jelzem a testvéreknek, hogy édesapámat hazaszólította az Úr a múlt hétfőjén. És az a reménységünk van, hogy ő most hazament. Az Úrnál van. Teste itt van, eltemetjük jövő vasárnap. De lelke, ő maga már az Úrnál van. És ott jó neki. De nem lesz ott örökké, hanem eljön majd Jézus, és föltámadnak a halottak dicsőségbe, és ő is föl fog támadni. És újjá teremti Isten a világot. És ott lesz azon az új világon, és reménységünk szerint mi is ott leszünk, vagyis találkozni fogunk még vele. Feltámadott, dicsőséges állapotba. Ezek a dolgok ilyen értelemben egészen személyesen hozzám is, de hozzátok is szólnak. Magunkra is így gondolhatunk, mert lehet, hogy mi is hónap meghalunk. Hazahív az Úr minket, ha hazahív. Hazahív minket, aztán ott várunk egy darabig, míg föl nem támaszt minket a boldog örök életre. De akkor aztán megint találkozunk, ott már nem kell, hogy így tanítsalak benneteket, mert mindenki mindent tudni fog. És együtt fogunk örvendezni, és magasztalni fogjuk az Urat. De ahhoz, hogy ez így legyen, testvérek, azért újra és újra ezt el kell mondanom, ahhoz, hogy ez így legyen, nekünk szembe kell nézni itt a földön ezzel a Jézussal. Valamit kezdenünk kell vele. A jó pásztorunk az, akiről a fogadó ige szólott. Ő eljött erre a földre, hogy minket megváltson. És biztosítsa számunkra azt, hogy leveszem rólatok az Istennek a haragját, az én atyámnak a haragját. Örökre leveszem rólatok. Megérdemlitek ugyan, de én leveszem rólatok. Magamra veszem. Én a kereszten elhordozom azt a haragot, ami titeket kellene, hogy utolérjen, és kellene a kárhozatba döntsön benneteket. De én elvettem. és nektek bebiztosítottam a kegyelmet, az Istennek a szeretetét. És most már hozzátok megbocsátón fordul az Atya, és visszafogad benneteket magához. Értem, de csak értem. Ezt kell elhinnünk, testvérek, és megköszönnünk Jézusnak, hogy megtette ezt, és odaadni a szívünket az Úrnak. És akkor ott leszünk, az édesapámmal, meg egymással, meg az összes hívőkkel, akik előttünk elmentek. Az új égen és az új földön. Az újjáteremtett természetben. Én ott akarok lenni, ti ott akartok lenni? Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy feltárod előttünk ennek a világnak a valóságát, igazságát. Köszönjük néked, hogy elmondod a Bibliában lelked által, hogy ez a világ nem volt mindig ilyen. A te kezedből valami csoda került ki, amikor kikerült. És köszönjük, hogy elmondod azt is, hogy nem más miatt, hanem a mi ősszülőnk miatt, Ádám és Éva miatt lett ilyen ez a világ, akik föllázadtak ellened. És te, mint igazságos Isten, meg kellett, hogy büntessed őket. Mert nem úgy hagytál szemet az ellened irányuló lázadás fölött. Köszönjük, hogy jóságos is vagy, és szeretetteljes is, de igazságos is. És köszönjük néked, hogy az igazságodat ott megmutattad, de megmutattad később a te szeretetedet is. Hiszen már ott elhangzott az ígéret arról a valakiről, aki majd eljön, és az embert és utódait, és az egész mindenséget kiszabadítja a kígyó fogságából. És köszönjük néked, hogy el is küldted a te egyszülött fiadat. Köszönjük, hogy elküldted Jézust, hogy általa meneküljünk meg, és juthassunk a boldog örök életbe, és az új égre és az új földre, amelyben teljes tökéletesség lesz. Segíts bennünket, hogy megértsük Jézusnak a kulcs fontosságú szerepét. Segíts, hogy megértsük, hogy fölragyogjon előttünk az ő műveinek a jelentősége. És segíts bennünket, hogy tudjuk elhinni mindazt, amit vele kapcsolatban a Bibliában mondasz. Segíts, hogy általa a kegyelmet el tudjuk fogadni, és tudjuk a szívünket odaadni neked, Istenünk. Hogy úgy élhessünk már a világban, és úgy hallhassunk, és úgy várakozhassunk a feltámadásra, mint a te szeretett gyermekeid, mint a te fiaid és leányaid. Segítsél bennünket, Urunk, és köszönjük néked, hogy voltak emberek előttünk, akik így éltek, akik ezekről beszéltek nekünk. Köszönjük néked, hogy őrzöd ebben a világban az igédet, az evangélium igazságát, és újra elénk ragyogtatod, fölragyogtatod nekünk, hogy ne hitetlenül, hanem hívőn éljünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkbe mindazt, amit ma is tanítottál, és segíts bennünket, hogy a te dicsőségedre élő emberekké lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgatod most könyörgésünket, amikor esedezünk népünkért. Könyörülj meg, hogy minél több ember találjon hozzád és forduljon feléd. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg vezetőinket bölcsességgel ebben a nehéz helyzetben, amiben most kerülünk. Kérünk, hogy adj nekik erőt, adj világosságot, hogy mit tegyenek, hogy tegyenek. Könyörülj meg a mi nemzetünkön, Urunk, hogy fölfogja a te útaidat, és megértse azt, hogy te keresed szívünket, lelkünket, ezek által a nehézségek által is. Köszönjük, hogy te hatalmas vagy felébreszteni, felrázni bennünket az istentelenségünkből, és magad felé fordítani. Kérünk, cselekedd meg ezt a te nagy nevedért. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a szenvedőket, a gyászolókat, a sírókat, a betegeket. Kérünk, vigasztald, erősítsd őket, és kérünk arra, hogy áld meg azokat, akik harcolnak ebben az országban a rossz ellen, a gonoszság ellen. Adj nekik bátorságot, adj nekik erőt, adj nekik szabadságot, hogy rád figyelve tudjanak küzdeni a rossz ellen. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit ifjúsági órára, bibliaórára, imaórára, énekkarra és az egyéb alkalmainkra. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy elmúlt héten esküvőm volt, tegnapi napon délután 15 órakor kérte Isten áldását házasság kötésére Szabó János, Bence és Mihályi Dóra. Isten áldja meg életüket, otthonukat, házasságukat. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő vasárnap Juhász András kálvintéri lelkipásztor hirdeti közöttünk az igét, azon okból, hogy jövő vasárnap délután 2 órakor a Ceglédi nagytemplomban búcsúzunk édesapámtól. Az úr, ahogy említettem is, múlt héten hétfőn délután a Ceglédi kórházban hazaszólította őt, és hát kellett ezt intéznünk, ezt a dolgot, hogy hogy legyen, mint legyen, és most így alakul, hogy jövő vasárnap délután 2 órakor lesz a temetése. A Ceglédi nagytemplomban lesz egy megemlékező, hálaadó istentisztelet vele kapcsolatosan. Oda várjuk a kedves testvéreket, utána még kimegyünk Tápiószelére, a szűk család és tápiószelei református temetőben fogjuk őt elhelyezni, mert hát ott éltek, ott volt 28 évig lelkipásztor, és hát ott van a családnak ilyen lehetősége. Ott szűk családi körbe helyezzük őt végső nyugvó helyére, illetve hát nem is a végső nyugvó helyez, hanem csak egy átmeneti. Hiszük, hogy ott fog feltámadni majd. Tehát kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak családunkért, édesanyámért, értünk, unokákért, hordozzanak bennünket, hogy az Úr erősítsen bennünket és adjon békességet, de hála Istennek, hogy van így vigasztalásunk, és így a nehézségek közepette is az Úr velünk van, és így az elmondottakkal, nem akarom még egyszer elismételni, de vigasztal és erősen bátorít bennünket, és ezt jó átélnünk. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy most az Isten tisztelet után szeretnénk kérni azokat, akik jelentkeztek a szokolyai gyülekezeti hétvégére, hogy jöjjenek ide előre, és egy kicsit beszélgessünk erről a dologról. Itt lesz Gyuri és feleségem, és a legfontosabb eligazításokat tőlük meghallgathatják, és velük megbeszélhetik. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.